Folytatjuk a teljesen megismerni, teljesen megszeretni témánkban a tanítványság a gyakorlatban alcímmel a sorozatunkat. Még valószínűleg egy vagy két része lesz ennek a sorozatnak. Hadd mondjam nektek, hogy nagyon egyszerű igazságokról szeretném, ha gondolkodnánk együtt. Legtöbbeteknek az igék, amiket föl fogunk olvasni, és Bibliát olvasok vagytok, már ismertek lesznek. Egyszerű igazságokról van szó, de nehezekről. Nem az igazságok bonyolultsága okoz kihívást, hanem a megélése. És erre szeretném, hogyha a Szent Szellem bátorítana bennünket ma, hogy járjunk az ő szellemében, járjunk az ő igazságában, kövessük Jézus Krisztust, hogy mindaz az ígéret, amely a krisztusi tanítványi élethez benne van a Bibliában, Ó és Új Szövetségben, sok-sok ígéret, aznak részesei legyünk, és tapasztaljuk a mindennapokban, hogy az Úr szelleme betölt bennünket, valóban az erő, a szeretet, a józanság szelleme, megteremni az életünk a Szent Szellem gyümölcsét, az örömöt, a békességet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, mértékletességet, és egy teljes, kiteljesedő életet tudunk élni. Tudtok egy ámen mondani? Akkor kalandra fel menjünk. Nézzük meg az Isten igét a Máté evangéliumából, két helyről, a Máté 28:18-tól, majd a Máté 22:37-től. Így hangzik Isten igéje, amely választ ad nekünk, hogy mi a keresztény életünk küldetése. Jézus hozzájuk lépett a tanítványaihoz, és így szólt: nekem aratott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve, azaz bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, pontosabban Szent Szellemnek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Itt a tanítvánnyá tételnek egy nagyon fontos igazságát látjátok ebben a versben, a 20. versben, hogy nem teológiai igazságokat kell megtanítani az embereknek, nem teológiai doktori diplomákat kell szerezni, és nem valami nagyon különleges tudásra kell szert tenni, hanem azt tanulják meg, hogy hogyan engedelmeskedjenek Jézus Krisztusnak. Ez a második nehezebb, mint az első. Az elsőhöz készség, képesség, meg agyi kapacitás kell, a másodikhoz meg odaszánt szív. Odaszánt szív, de gyümölcsöt csak ez a második terem. Az első gyümölcstelen, hisz a ismeret felfúalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ugyanis ha te elkezded Krisztus követni, akkor nyomban alázatot tanulsz, biztos, hogy az első bukfenc szél igen. Tehát már nem fogod osztani az eszet másoknak, hogy milyen keresztények lennél, mert te magad is tudod, hogy törekszel követni Jézus Krisztust, de ez nem mindig olyan könnyű. Sőt, nem mindig sikerül. És mikor ezt tapasztalod a tanítvány életedben, akkor óvatosabb vagy, hogy másokat tanítsál. Azt tudod nekik mondani, hogy figyelj, ezt mondja Jézus, de őszintén megmondom neked, hogy én még nem ugrottam meg ezt a lécet. Ekkor is elbuktam, de mindig felkeltem. És nekifutok még egyszer. Viszont ebben a dologban pedig képzeld el, hogy megtanította nekem a Szentlélek, hogy így járjak el, így viselkedjek a kollégámmal, a édesapámmal, a szomszédommal, a nem tudom kivel. És így beépült az életembe Jézusnak a tanítása, és amit láttam, hogy Jézus élete bemutat nekem, és a szavaival alátámaszt, az egyre inkább elkezdett ezen a kicsi területen már szinkronizálódni az én életemben is, az övével. Na ezt most mondom neked, hogy így működik az életemben. De nem azt mondom, hogy pont ezt csináld, én elmondom neked, hogy jutottam hozzá. És találd meg a te utadat, tehát nem másolj engem, hanem ismerd meg Isten igét, és kezd el a saját életedben beforgatni, minden nap életedben tanulni, hogy hogyan engedelmeskedj Jézus Krisztusnak. Tehát látjátok, hogy nem bibliaigazságot kell tanítani az embereknek a tanítványozásban, hanem hogy engedelmesen mit jelent követni Jézus Krisztust. Mert ez a valódi kereszténység, és az igaz tanítványság. A másik ige szakasz, szintén egy ismert szakasz, Máté 22:37-től, már azoknak ismert, akik forgatjátok a Bibliát és olvassátok. Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, vagy teljes szellemedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeress fele barátodat, mint magadat. És akkor itt van három dolog, ami következik ebből a két ige szakaszból, ami gyakorlatilag a keresztény életünk és küldetésünknek a lényegét jelenti. Három egyszerű dolog. Mind a három, mint látjátok, a szeretethez kapcsolódik. Az ördög rengetegféle egységet képes létrehozni, látjuk a világon, és sok mindent tud adni, de szeretetet képtelen. Nincs benne szeretet, csak gonoszság. Ezért a Biblia, mint mondtam nektek, egyetlen egy dologot mond ismertető jegynek a Krisztus tanítványait tekintve, ez pedig a szeretet. Az egymás iránti krisztusi szeretet. Így van? Ezt nem lehet meghamisítani. Ez a valódi. Tehát három terület, és akkor ezt lehet bontani, de nem akarom bonyolítani szándékosan. Szeretni Istent, szeretni másokat, tanítványokat képezni. A sorozatban több anyagra is támaszkodom, az egyik a Wesley-féle tanítványozási metodika, de használom a Billy Graham társaság anyagát, használom a pásztorkörnek a jegyzeteit, amikor beszélgettünk ezekről. Tehát több dologra támaszolok én is. Nem arról van szó, hogy én reggel felkedem. Tehát én is olvasok, de elsősorban a Bibliát szeretném elétek hozni, és megértetni mindannyiunkkal, hogy elég a Biblia. Tehát ha tényleg tanítvány életet akarunk élni, akkor tényleg elegendő a Biblia. Hogy Krisztus követő életet tudjunk élni. Tehát szeretni Istent, ugye, itt beletartozik az imádat, az áldozatkészség, az ajándék szerint való szolgálat, stb. Szeretni másokat, benne van az evangélizálás, de benne van az egymás iránti szeretet is, a gyülekezeten belül. Aztán a tanítványokat képezni, benne van a tanítványozás, vagy egy kis csoportos közösség megélése. Ezeket majd kibontjuk, de ennyire egyszerű, három dolog tehát. Szeretni Istent, szeretni másokat, és tanítványokat képezni. Ez a keresztény életünk küldetése. És az elérhető szeretet mélységével kapcsolatosan hadd hozzam ismétlésként a teljesen megismeri, teljesen megszeretnének a kibontását, vagy lépcsőfokait. Ezt is látjátok majd kivetítve. Teljesen megismeri, teljesen megszeretni. Ugye három lépcsőfoka van, amit bejárunk a kapcsolatépítésben. Ha szeretnek, de nem ismernek, az kényelmes, azonban felszínes. Ha ismernek és nem szeretnek, no, az a legnagyobb félelmünk, a csalódástól való, ugye a visszautasítástól való félelem például. És a harmadik dolog pedig, amit meg tud adni az Úr, és ki tud munkálni a tanítványi közösségben, egy kis csoportban például, amikor viszont teljesen megismernek és teljesen megszeretnek, nos, az olyan, mint az Isten szeretete. Egyébként ezt a három lépcsőfokot Timothy Keller írta le a házasságról szóló könyvében, tehát például ez a három lépcsőfok a házassági kapcsolatban is így mélyül el. Így épül föl, és igazán azok a házasságok teljesek, ahol a házastársak megtanulták a Krisztussal való kapcsolatukban azt, hogy merhetnek őszinték lenni, ő nem utasítja el őket, és megismerték a Krisztusnak a végtelen szeretetét, és ez biztonságba helyezte a szellemüket, és ebből fakad az, hogy tudnak megnyílni a másik ember előtt, és így jöhet létre egy olyan kapcsolat, amely csak a keresztény házasságban jön létre, ez a fajta teljesen megismerni, és teljesen megszeretni kapcsolat, és így van az, amikor két ember annyira szereti egymást, hogy azt mondja, együtt szeretnénk megöregedni. Tehát túl lát a burkolaton, nem a burkolathoz, a külsőségekhez, vagy a egzisztenciális dolgokhoz kötődik a kapcsolatuk, hanem szív szerint kötődik egymáshoz. És nincs alakoskodás, nincs képmutatás, egyre inkább megismerik egymást, és egyre mélyebben szeretik egymást. És egy csodálatos dolog a Krisztussal való kapcsolatban, indul ez el az Istennel való kapcsolatunkban, és aztán ez kezd leképeződni az emberi kapcsolatainkban. No, menjünk tovább. Szeretni Istent, bontsuk ki akkor ezeket az igazságokat. Mit is jelent? Nézzünk egy ige szakaszt ehhez is, János 14-15-től a 17-ig. Lebontja a szentimentalizmust, a keresztény szentimentalizmust, tehát ezt a ilyen ábrándokat. Jézus nagyon világos, őszinte, egyszerű, amit tanít, nem bonyolítja. Ha szerettek engem, olvassuk, megtartjátok parancsolataimat. Hoppá! Így folytatja, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen, meddig? Mindörökké. Mindörökké. az igazság lelkét, vagy szellemét, ugye a Szent Szellem, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt. Nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Ez az ígérete Jézusnak a tanítvány életre, tehát Isten szelleme lakozás vesz az ember bensejében, és kapcsolódik a szelleméhez, és tanácsadó, pártfogó, vigasztaló, erőt adó, vezetőként, mint személy kapcsolódik a szellemünkhöz, és innentől kezdve soha nem vagyunk egyedül. Óriási ajándék ez a keresztényeknek, a Krisztus követő keresztényeknek a megtérni kész életüket, és bűneiket és életüket Krisztusnak átadni kész embereknek az a jutalma, vagy az áldása, és egyébként pedig azt mondom neked, hogy nem érdemes vallásos életet élni. Tehát tök feleslegesen koptatod a széket, ha nem akarod Jézusnak adni az életedet. Mert olyan, mint amikor éhes vagy, és egy vastag, törhetetlen üvegfalon keresztül nézel az ételt. És tudod, hogy ott van az üvegfal, és te magad is tudod, hogy abból soha nem fogsz enni. És már magad is elhiszed, hogy más se eszik belőle. Mindaddig, hogy nem látsz olyanokat, akik belül vannak. És élnek a javaival az Isten országának. És ez az igazi keresztény élet, amikor élsz a javaival Isten országának, mert Jézus azt mondja, hogy eljött az ördög, aki rombol, öl, kirabol, és el akar pusztítani, és eljött a názáreti Jézus Krisztus, aki életet ad, és szellemben bővölködést, kiteljesedést ad. Ezt mondja az Úr Jézus. No, megtartjátok. Ha szerettek engem, megtartjátok. Nagyon beszédes ez az egy szó, hogy megtartani a parancsolatait Jézusnak. Mit is jelent? Például betartani. Hogy betartjátok, amit mondok. Jelenti azt is, hogy megőrzitek, és nem hamisítjátok meg. Tehát óvjátok az én parancsolataimat. Nincs felhatalmazva a keresztény, hogy átírja a Bibliát. Arra kaptunk hatalmat, hogy betöltsük az igét. Nem azt, hogy módosítsuk a Bibliát a saját kényelmünk szerint. Tehát megóvja az igét. Vigyázz rá! Figyel arra! Szemmel tartja, ügyel rá! Aztán fenntartja a figyelmét, az odafigyelését, és gondozza, és gondoskodik arról, hogy be is töltse. Hadd hozzak egy példát. Melyik szülő az, aki örömmel fogadná gyerekétől a következő mondatot, mond neki valamit, hogy mit kell megcsinálni, fiam, csináld meg a leckét, takaríts a szobádat, hozzá tejet, stb. És azt mondja, apa, anya, én nagyon szeretlek téged. De tökre nem érdekel, amit mondasz. Én úgy elengedem a fülem mellett, amit mondasz, hogy mikor innen elmegyek, el is felejtem. De én nagyon szeretlek. Na, szülőként, hogy reagálnátok? Elhinnétek, hogy ez a gyerek szeretiteket? Hát ugye nem, mert azt mondja a egyszerű ember, hogy kutyába se vesz. Tehát az, aki valakit kutyába sem vesz, az nem mondhatja, hogy szereti. Így van. Istennek kapcsolatban meg a keresztények mégis elhiszik, hogy engedetlenkedünk, nem figyelünk oda, nem őrizzük, nem forgatjuk, nem gondolkodunk az ő parancsolatain, igényén, és akkor elhitetjük magunkat, hogy ettől mi szeretjük Istent. Ja? Vasárnap délután 4-től 6-ig. De egyébként meg élem a magam életét. Na, ugye ez nem kereszténység. Ha valóban azt mondja Jézus, hogy szeretjük őt, akkor mit csinálunk? Odafigyelünk arra, amit mond. Odafigyelünk arra, amit mond. És mondhatjuk neki nyugodtan, hogy Uram, hú, de nehezet kérsz. Vagy mondhatjuk, ezt most te tényleg kinézed belőlem? És azt mondja, igen. Kinézem belőled, mert benned van az én szellemem. És igenis meg fogod tudni tenni. Meg fogod tudni ugrani. Elérsz oda. Meg fogod tudni csinálni az én szellemem által. Ó, Uram, ez megtisztelő. Ezt a kinézed belőlem. Ó, egész jól érzem magam, persze. Az Isten iránti valódi szeretetet a szavára való odafigyelő engedelmesség mutatja meg, elválaszthatatlan egymástól, tehát a szeretet Isten iránt és a szavának való engedelmesség. Így is mondhatnánk, így teljes át a mondatunk, szeretni Istent és engedelmesen hallgatni az ő parancsára vagy szavára. Következő dolog, a szeretni Istent, utána nézzük a szeretni egymást, tehát a szeretni másokat ketté bontjuk, szeretni egymást a testvéri közösségben, a tanítványi közösségben, és megnézzük azt is, hogy szeretni azokat, akik nincsenek benne még a tanítványi közösségben, tehát még nem ismerik Jézus Krisztus személyesen. Szeretni egymást. Nézzük az igét az 1 János 3.21-től. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit kérünk tőle, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. És akkor itt van az a 22-es vers, majd kérem ezt vetítsétek már ki, visszább a 22-es vers. Szeretném aláhúzni nektek, megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves előtte. Ehhez van egy ígéretünk. Az ígéret pedig az Ószövetségben van. Méghozzá 133. Zsoltár. A egymás jelenti szeretetnek, és a Szentlélek által való gyülekezetben megért harmóniának a gyümölcse. Azt mondja a 133. Zsoltár, milyen szép és milyen gyönyörködtető, amikor egyetértésben élnek a testvérek. És milyen következménye van? Tehát annak, hogy megtartjuk parancsolataidat, és azt tesszük, ami kedves előtted? Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsorog a szakára, Áron szakállára, és leér köntösek aljára. És nézzetek, olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld áldást és életet az Úr, de mindenkor. Tehát látjátok, hogy a megtartja parancsolatait hozzáállás, és azt tesszük, ami kedves előtte, annak a gyümölcse a Szent Szellem által, és az Isten áldásaként az élet. A vitalitás, az életteljesség. Nem egy sorvadás a szellem életedben, és a fizikai tested is aztán kihatása lesz, és egy gyülekezeti életre nézve, hanem az áldás, Istennek az áldása, az élet, a felülvaló élet. És akkor nézzük az 1 János 4-20-tól az igét, ugyanehhez a témához. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik. Hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szereti testvérét, akit lát, ugye hogyan szerethetné azt, akit nem lát? Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Világos? Világos parancsolat. Majd mindjárt anomáliákra azért ki fog térni. És az 1 János 5.1, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született, tehát a testvéreit. Ez ok-okozati összefüggés, elválaszolatlan. Nem hagy tehát kérdést Isten drága igé, hanem világosan fogalmaz, aki szereti Istent, ebből az is következik, hogy szereti a testvérét is. Így van? Összefügg a kettő, elválaszolatlanul. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkivel azonos mélységű kapcsolatot tudunk megélni, hisz ez lehetetlen, mert nincs annyi idő, energia, hogy mindenkivel egyféle mélységű kapcsolatot éljünk meg, de mindenképpen fontos, hogy legyenek olyan testvéreink, akikkel mélyebben megéljük a testvéri közösséget, ez pedig lehetetlen, hogy kiépüljön a kis csoportos, megélt házi csoportos közösségek nélkül, amire nyilvánvaló példát ad nekünk a Biblia, az első gyülekezet működését, amikor elénk tárja az apostolok cselekedeteiről könyv második részében. És az sem jelenti, hogy mindenki a barátod. C.S. Lewis azt mondja, a barátság úgy indul, mikor vagytok egy társaságban sokan, és rájöttök, hogy van más is, akit hasonlók érdekelnek, hasonló kihívások, vagy fájdalmak érték az életét, hasonlók a céljai, és ezek az emberek aztán a nagyobb társaságból megtalálják egymást. A Biblia arról is tanít bennünket, hogy a barátságot nem lehet megszerezni, a barátság, az igaz barátság Isten ajándéka. Nekem megtérésem előtt volt sok haverom, akit barátnak neveztem, de én nem is részletezem, hogy mennyire voltunk egymás barátai, fúj. És amikor megtértem, akkor kaptam igaz barátokat. Nem sokat. Éppen most nemrég találkoztam két igaz barátommal, és rájuk néztem, mondom, csak hadd nézzelek benneteket, hadd gyönyörködjek benetek. És mondtam nekik, azt a mondatot olvastam valahol, ha 50 éves vagy, és még van 2-3 igaz barátod, aki nem árult el, áldott ember vagy. Szerintem már vagytok néhányan, akik értitek, miről beszélek. Értitek, miről beszélek. Kívánom nektek ezt az áldást az életetekbe, hogy legyenek igaz barátaitok, de mondom, ez nem lehet mindenki. Mert a barátság egy földi dimenzió, amennyiben nem lesznek ilyen különbségek. A földön azonban vannak. Jézushoz hány tanítvány volt legközelebb? 3. 3. És miért? Valószínűleg, hogy ők jobban ragaszkodtak hozzá, nyitottabbak, érdeklődőbbek voltak, jobban ragaszkodtak Jézushoz. Aztán volt a 12, aztán volt a 70 vagy 72. Tudunk 500-al is. Tehát lehet látni, hogy és akkor a Biblia leírja, hogy Betániába ment Jézus, mert szerette őket. Mert szeretett ott lenni Lázár, Mária és Márta házában. Mert barátainak nevezte őket. És ha Jézus ezt megengedhette magának, akkor ne legyünk már annyira álszentek, hogy elkezdjük mondani, hogy mi az egész világot magunkhoz öleljük. De, hogy tudod ölelni, nincs is akkor a kezed. De képes vagy a világon bármely testvérdet a Filadelfiával, tehát Filaóval, a testvéri szeretettel szeretni. Miért? Mert egy vérem váltatotok meg. És csodálatos dolog az, amikor bárhonnan a világból összejönnek testvérek, és elkezdenek itt imádkozni, és Isten magasztalni. Az olyan döbbenetes kötődés hoz az emberek szívein, átértem ezt többször, szolgáltunk sokfele országban is, és amikor jöttek különféle területről a fiatalok, leültünk, megosztottuk egymással, hogy tértünk meg, és aztán elkezdtünk imádkozni, és azt mondtunk, hogy abba hagytuk az imádkozást, meg a bizonyságot meghatottuk, azt mondtuk, úgy nézve testvérek vagyunk. Na most már mehetünk hirdetni az evangéliumot. Mert egy a szívünk. Ez egy csodálatos dolog. Volt olyan, hogy csak egy éjszakára szálltunk meg egy testvérnél, egy családnál. És későn mentünk, korán indultunk. Megnyitották az otthonukat. Együtt imádkoztunk, és májnap is olyan melegség, meg öröm tölt el a szívemet, hogy oda mentünk Svájcba, vadidegenként vadidegenekhez, mégis testvérként köszöntöttek bennünket, és fogadtak bennünket, és testvérként öleltük meg egymást. És ez az élmény, ez benne van, máj napig. Néhány óra volt. Ez az Isten csodája. Sehol a világon ilyen kapcsolatot nem lehet megélni, csak a tanítványi közösségben. Dicsőség ezért a mindenhol egy igaz örök Istennek, aki ezt kitalálta. Nagyon jó terve van. Pál apostol sem szentimentalista, tehát nem nélkülözi a valósága való szembenézést. Ezért beszél a szenvedéseiről, mert a korintusiak kényszerítették, ugyanis bár rajta keresztül született a korintusi gyülekezet, de megkérdőjelezték az ő apostoli tekintélyét némelyek, és akkor beszél nekik a szenvedéseiről, azt mondja, kényszerítetek, dicsekednem kell, nézzétek meg, milyen típusú szenvedései voltak Pálnak. Gyakran voltam, ez a 2 Korintus 11.26-tól, gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben tengeren, eddig még oké is, és most jön, veszedelemben áltestvérek között. Fáradozásban és vesződtségben, gyakori virasztásban és éhezésben és szomjazásban, gyakori bőtödésben, hidegben és mezítelenségben, ugye nem pucér volt, hanem nem volt meleg ruhája. Ez azt jelenti. No, Pál tehát beszél arról, hogy bizony a gyülekezetekbe beszivároghatnak áltestvérek. Kornya Mihály, a 20. század elejének nagy apostola, merem azt mondani, mert nagyjából 1000 gyülekezet született rajta keresztül, meg 11 ezer embert merített be, tehát úgy gondolom, azt gondolom, hogy bár ő szerintem sose nevezte magát apostolnak, így viszonylag rá tényleg mondhatjuk, hogy igazán apostol volt, azt mondta, hogy sok embert bemerítettem, de köztük sok ördög is volt. Akik felvették a formát, elmondták a mondókát, de szívükben soha nem voltak az úré. Tehát bizony, igen, a gyülekezetekben szembe kell nézni azzal, és a legjobb szándék mellett is jöhetnek és találkozhatunk áltestvérekkel, akik például mondja Pál, azért jött, hogy kikémlejék a szabadságotokat, hogy újra igába hajtsanak mondjuk a törvénykezők. Vagy a liberálisok, a szabadosok, akik a saját rossz lelkiismeretüket azzal akarják megnyugtatni, hogy megváltoztatják a törvényt. János apostol így ír erről. Az 1 János 2.19. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert a közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna a közösségünkben, közöttünk, de nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Ez is nyilvánvaló igazság, és tudomásul kell venni, hogy a gyülekezet nem tökéletes, hanem ideális. Van két ajtaja, bejárata, meg kijárata. Csak jól kell használni. És erre vonatkozólag nagyon fontos, hogy a lelkileg éretlen, esendő testvérekre nem mondjuk, hogy áltestvér, ha megvan bennük a jó szándék, a törekvés. Őket segíteni kell. Értitek? Tehát ne pipáljuk ki, áltestvér vagy, mert nem tetszik a fizimiskát. Na. Tehát azért ezt óvatosan kezeljük, mert azt mondja, hogy ha te erős vagy, tartozol azzal, hogy az erőtlen gyengeségeit elhordozd. Tehát ugye ez nem így kell kipipálni, tehát jó szándék megvan, a változásról készség. Őket segíteni kell. Azonban az önigaz, randalírozó emberekre meg ki kell mondani, hogy hát nem a Szentlélek vezeti őket, és nem a szeretetet építik, hanem a bomlasztást végzik. Az ige tanítása szerint, így szól a 1 János 3.18-ban az ige, gyermekeim, ne szóval szeressük egymást, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Na most ugye erre lehet azt mondani, hogy ne dicsérjünk meg senkit, fel ne fuhalkodjon. Ugye ilyen is van. Nem erről szól a Biblia, tehát hogy nyelven ne dicsérjük egymást, azaz szóban is fejezzük egymás iránt a tiszteletünket és szeretetünket. De ez ne legyen képmutató, vagy számításból fakadó, hanem egyenes és őszinte legyen, de ugyanakkor ne nélkülözze a cselekvés sem, mikor mire van szükség. Amikor a szavakban kell bátorítani, kifejezni a szeretetünket, mondjuk, hogy szeretlek, hálás vagyok érted, amikor pedig segítségben lehet megmutatni, cselekedettel is valóságosan, akkor meg ne késlekedjünk jót tenni, ha módunkban áll megtenni. Így van? Mert aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak, azt mondja a Biblia, tehát előtte van megtehetni. Igazán, nem mondom, hogy nem kerül semmibe, ez nem igaz. Mert, mint mondtam múltkor, hogy a szeretetnek súlyos ára van. Nézi Jézus példáját. Ő a legsúlyosabb árat fizette a szeretetért. Az irántunk való szeretetéért. Oké. Tehát szavakban és tettekben kifejeződő, minden hamis, tisztáltalan motivációtól vagy számigatástól mentes, őszinte, tiszta szeretet, Nem olyanok vagyunk, hogyha jót teszünk valakivel, várjuk, hogy ő is jót tegyen. Nem? Így rajta kaptam magam, ilyen gondoltam ma. És azt mondom, na. Most azt várom, hogy amit befektettem, azért kapjak valamit. Akkor ez milyen önzetlenség? Tehát az önzetlen szeretet, az nem írja noteszba, hogy mivel tartozik a másik, vagy mennyi jót tettem már vele. Na, most már itt az ide, hogy ő is tegyen. Na, ez számítgatás. Tehát nem számolgatom, hogy mennyi jót tettem valakivel, hanem természet. A Szentlélek természetének engedve megteszem a jót, és el is felejtem. Tehát nem tartom számon, és nem várom a másiktól, hogy ugyanazt tegye velem, mint amit én tettem vele, bár kétség kívül jó esély van rá. De Isten nem így működik. Ő látja a szívünket, és higgyétek el, meg fog jutalmazni, ha más nem a végén. Ugye értitek? A világ azt mondja, jót tett helyébe, jót vár. Ez nem bibliai. Jézus a legjobban tette az embereket, csomó embert meggyógyított, prédikált, szerette őket, és mit kapott érte? Hát, ha ő így gondolkodott volna, akkor nem azt mondta volna nekik, hogy nem úgy imádkozott volna, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert fogalmuk nincs, hogy most mit csinálnak. A harmadik dolog, tehát szeretni másokat témának a kifelé való mozdulása, szeretni másokat, ehhez is hoztam két igét, A Máté 22.39-nek a másik fele, szeresd fele barátodat, mint magadat, saját magadat, és a példabeszédek könyvéből a 24. fejezet 10. versétől három ige verset. Olyan gyorsan szaladgálok a padlószőnyegen, hogy pózik. 24.10. A nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak. Ha azt mondanád, erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki a lelkedet őrzi, ismer, ő megfizet az embernek cselekedete szerint. Spurgeon a szeretet evangéliumi lényegével kapcsolatosan a következőt fogalmazza meg. Valakit evangelizálni, vagy megosztani vele az evangéliumot, vagyis megtéríteni, nagyobb csoda, mint egy vakot látóvá tenni, vagy egy sántát meggyógyítani. Az evangelizálás gyümölcse a megtérés, az isteni hatalom csúcsfoka, és a csodák ne továbbja. Halleluja! Halleluja! Egy egészséges szellemi ember a legnagyobb csodának azt tartja, mikor valakinek megmenekül a lelke a kárhozattól. Megmenekül valakinek a lelke a kárhozattól. Halleluja! Készülünk újra bemerítésre, nagyon örülünk azoknak, akiknek az elmúlt időszakban menekült meg a lelke a kárhozattól, és nagy reménységgel várjuk azokat, akiknek ezután fog ez a döntés megszületni a szívükbe. Ifin is beszélgettünk, hogy vannak néhány, akik úgy állnak az Istenek kapcsolatnál, mint egy medencénél az ugró létszörő, hogy ugrás előtt. Ugye mi szeretnék lökni őket, hogy belessenek, de nem ott ugrani kell. Ezt meg kell várni. És az Úr munkálkodjon az emberek szívében. Ez a legnagyobb csoda, Isteni a dicsőség érte. Szeresd fel barátodat, mint magadat, elválaszthatatlan attól, hogy amit csak lehet, megtegyünk a körülöttünk élő kárhozattól való megmeneküléséért, az evangélium velük való szeretetteljes megosztása, és a megtérésükért való könyörgés által. Ezt támasztja alá, és segíti elő a Szent Szellemre figyelő és az Atya szavának engedelmes, hitvalló tanítvány életünk. Összefoglalva tehát a három dolog, amit átnéztünk, szeretni Istent, szeretni másokat és tanítványokat képezni. És most rátérünk a hátra lévő rövidebb időszakban arra, hogy mit is jelent egyszerűen tanítványozni. Milyen eszközrendszert tár elénk a Szentírás, és hogyan lehet tanítványokat nevelni, és rá fogtok jönni, ha már két lépés, egy lépés előrébb jársz, már tudsz valakit segíteni. Nem kell teológiát végezni, nem kell lelkipásztornak lenni, hogy avatott diakónusnak bárminek. Elég egy lépés előrébb járnod, és már tudsz segíteni egy lépést megtenni valakinek. A tanítványozás inkább látásmód, lelkület és hozzáállás kérdése. Nem pedig rendszerek kérdése. Egyszerűen tehát a tanítványságról a gyakorlatban. A tananyag, mi a tananyag a tanítványságnak? A Biblia! Nagyon jó! Meg is van írva a 2 Timóteus 3.16-tól, a 17. verssel együtt, így hangzik, a teljes írás Istentől indult, Istentől ihletett, úgy írták le az írók. És hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre, hogy tökéletességre növekedjen az Isten embere, és fel legyen készítve minden jó cselekedetre. Tehát azt mondja a Szentírás önmagáról, hogy a Biblia teljes mértékben elegendő tananyag. Ez egy nagyszerű hír, tehát nem kell több ezer forintot elköltened különböző könyvekre, ahhoz, hogy tudj növekedni. Könyvek hasznosak, de csak akkor, hogyha mellette emelt számmal olvasol a Bibliát. És nem a helyette olvasod a könyveket, a Biblia helyett. Mert az emelt számú bibliaolvasás azért kell, hogy tisztán maradjon a gondolkodás. És ki tud szűrni a könyvekben is az emberi részeket, vagy a túlhangsúlyozott, vagy alulhangsúlyozott részeket. Mert ugye kiegyensúlyozott tanítás tökéletesen nincs. Itt sincs egyébként, itt is szükség van a vizsgálatra, amit itt hallasz. Tehát A legteljesebb könyv a tanítványi élethez a Biblia, amellett, hogy van sok jó könyv, tényleg én is szoktam olvasni is, de nincs, ami jobb lenne, mint a Szentírás. Gondoljunk bele egy olyan kiscsoportos közösségbe, bocsánat a technikusoktól, elnézést kérek. Összejönnek a 2, 3, 4, 5, 8, 10 ember, és olyan hét van mögöttük, amikor minden tagja ennek a csoportnak figyelt a Szent Szellemre, aktívan figyelt a vasárnapi ígéretre, vezette a Szentlélek különböző dolgokban a hét folyamán, minden nap olvasta a Szentírást, és gondolkodott, elmélkedett az igén, Isten igéje tanácsolta őt múltbeli dolgaival kapcsolatosan, vagy felkészítette a jövőre nézve, vannak bukásai és győzelmei, hittapasztalatai és kihívásai, mert egész héten így élt az életét. Szerintetek elég egy óra 5-6-8 embernek, hogy mindenki elmondja a bizonyságtételét? Mikor van kukaság? Nem figyeltek oda a vasárnapi ígéretre? Nem figyeltek oda a Szentlélekre? Nem olvasták, nem tanulmányozták, és nem gondolkodtak Isten igéjén? Nem igazították az életüket? Nem éltek a kihívásokkal, de Szentlélek az ige által előjük tárt? Akkor nincs. Én nem tudok úgy felfedező csoportot tartani, ne legyen kérdésük. Mert foglalkoztatja őket az Isten igéje. Mert készülnek, gondolkodnak rajta. Most elérkeztünk abban a fázisban, hogy ők tartják a felfedezőt. Nem teljesen, mert én azért válaszolok, de készülnek. Már a tanítványságnak abban a fázisában vannak a bemerítés előtt állók, hogy már egy témát feldolgoznak a Biblia alapján. És megélik azt, hogy ők is tudnak venni kijelentést, ők is tudnak venni megértést Isten igéből. Így van? És ez egy sikerélmény. Egy sikerélmény. Nem végeztek akadémiát. Nem kapnak nagy tudományos fokozatot, de már tanítványi életet élnek. Még be sincsenek merítve. Szabad, szabad. Szabad, szabad. Halleluja. Erre bátorítalak titeket, hogy éljünk valóságos tanítványi életet. Figyeljünk a Szent Szellemre. Rágjuk az igét, gondolkodjunk az igén. Ismerjük be, ha bukásaink voltak. Mondjuk el, testvérem, képzeld el. Nem figyeltem oda. Utólag visszahallgattam a vasárnapi prédikációt. Bárcsa figyeltem volna. A kedden pont az volt, amiről prédikáltak vasárnap. Hány szó van így? Mert szerintem profétikusan felkészít sokszor, ami előtted áll. És vár rád. A tanítványi életet élni lehetetlen az igével való közösség, azaz Biblia olvasás, elmélkedés, tanulmányozás, a vasárnapi istentiszteleten való aktív részvétel és a kiscsoportos közösségbe való tevékeny bekapcsolódás nélkül. Ez a basic, alapszint. Tehát az, hogy naponként olvasod az igét, vasárnaponként eljössz az istentiszteletre és aktívan figyelsz, nem csak a lelkipásztor, hanem te is aktívan figyelsz, és nem csak a lelkipásztor emlékszik csütörtökön, hogy miről prédikált, bár néha az is kihívás, de nekem is, mert nekem is zajlik ám az életkő, keményen hétfők egyszer a csütörtök. Mi is volt részleteiben a téma, és akkor persze eszembe jut, nyugodj meg. De van, hogy gondolkodni kell, mert ilyen az élet, kihívásokkal teli. És elmélyedsz az Isten igébe, gondolkozol, és akkor megtelik az életed, és vannak tapasztalataid, hittapasztalataid, és a kiscsoportos közösségben is aktív részese leszel a közösségnek, ez az alapszint. A többi bohózkodás, vagy ilyen fél lábú dolog, és lehet, ha hivatkozni sok mindenre, munkám van, meg fáradt vagyok, meg blablabla, meg blablabla, hagyjuk a dumát. Hagyjuk a dumát. Az első keresztények rabszolgák voltak legtöbb, az minden hét nap dolgozott, napkeltétől napnyugtáig. Ez mégis mindig elment... Vasárnap kétszer Isten tiszteletre. Napkelt előtt, bocsánat, meg napnyugta után, mikor befejeztem a munkát, és este úrvacsoráztak minden héten. Az igaz keresztény ember megértette a szellemi igazságokat, és az életét Isten igéhez igazítja. Nem kifogásokat keres, hanem megragadja Isten igéjét, mert az is megragadta őt. A tananyag tehát Istennek az igéje. A második dolog, a tanár a Szent Szellem. A tanár a tanítványi iskolában maga a Szent Szellem. Következőt olvassuk a János 16-13-ban. Látjátok, hogy az ördögnek nem tetszik, amit prédikálok? Remélem, világos előttetek. Az Úr segítségével akkor is elmondom. János 16-13. Amikor azonban eljön ő, az igazság szelleme, elvezetiteket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Isten szelleme tehát megnyitja előttünk az olvasott igét, személyes üzenetté formálja az életünk aktuális helyzeteire, vagy felkészít bennünket a jövőbeni eseményekre, ezért kulcsfontosságú kérni Isten szellemét, mikor megnyitjuk a Bibliát, hogy megértsük annak üzenetét. Drága Szent Szellem, taníts engem! Olvasni szeretném a Bibliát, te tudod legjobban, mire van szükségem. Vezess engem, tanácsolj, jelents ki, nyilatkoztass ki Istennek drága igéjét. Emlékszem rá, amikor egy rendezvényen, konferencián voltam, és az ige hirdető odaszállásra hívott bennünket a szolgálatra, és meg is érintett a Szent Szellem. Ott ültük a padokban, egy régi baptista imázban, és akkor nem kellett kimenni sehova, hanem azt mondta, oda akarod adni az életedet a szolgálatra, akkor imádkozz. És akkor imádkoztam, Uram, én odaadom az életemet, én neked akarok szolgálni, és itt van. És képzeljétek el, hogy Isten szelleme betöltött, elfogadta ezt az odaszánást az Úr. Jöttem hazafele, Pesten volt a vonaton, és nyitottam a Bibliát, és néztem Korintusi levél, a római levél is. Egyszerűen értem az igét. Amiket korábban alig értettem meg, olyan, mintha mikor rárakod a pulzusodra a ujjadat, elkezd lüktetni, elevenen. Hú, mondom, Uram, tapaszkodtam. Na, ez mi? És így olvastam a Bibliát mindenhol, mert élveztem, hogy nyílik az ige. És olyan szempontból is, és nyilván ez egy ajándék, ez karizma, kegyem ajándék. Olvastam a Bibliát, ugye sokáig nem végeztem teológiát, ugye ez hátrány, vagy előny, ez döntsék el azok, akik felé szolgáltam. És olvastam a Bibliát, és azt mondta a Szent Szellem, hogy ez a gondolat itt nem pontos. Ez az evangélium szempontjából, ebben a fordításban ez valami nem kerek. És akkor elővettem más fordításokat, és akkor rájöttem, hogy tényleg. Mert a Szent Szellem iklette a Bibliát. A Szent Szellem iklette a Bibliát. És ő pontosan tudja, hogy mit kell ott értened. Vagy arra is emlékszem, amikor a városi munkára kinyitotta a Szent Szellem a szívemet, többen hallottátok ezt a történetet már, szólt a Szentlélek, Szapanos utcán szolgálta még akkor, ott a baptista gyülekezetben, azt mondta, prédikálj az Efézus 4.11-től, arról az igéről, hogy adattak némelyek apostolok, proféták, stb. A szentek szolgálatával felkészítésére és tökéletesítésére. Mondom, jó Uram, igen, ezt tudom. Az a Szent Szellem biztos? Hát a Szent Szellem ilyet kérdez, azért érdemes elbizonytalanodni. Mondom, most már nem vagyok annyira biztos benne. És akkor nekiálltam Bibliát tanulmányozni. És a Szent Szellem elkezdett tanítani, azt mondja, kinek mondtam ezt az igét? Hát mondom, az Efézusi gyülekezetnek. És azt mondja, az milyen eklézsia volt? Lokális vagy városi? Az városi eklézsia volt. És akkor azt mondja, értsd meg, hogy adtam olyan szolgálati ajándékokat a Debrecen városába, amik kellenek ahhoz, hogy felnövekedjen az eklézsia. Tehát fontos ezeket a szolgálatokat összefogni a helyi gyülekezetek javára is. És amikor ezt így megértettem, azt mondta az ördög, rákos leszel. Hallottam ezt a hangot. És azt is éreztem, hogy két gerinc csigolyám között egy ilyen ékszerű szúrás, hogy befog, gerincrákos, így volt, hogy bemegy a rák a gerincembe, azt mondom, Jézus nevében, távozz tőlem, sátán! Elment ez a gondolat, és elkezdtem prédikálni erről. Hát nem mondom, hogy kitörő lelkesedés fogadta minden gondolatot, hogy mondjuk a pünkösdiekkel, meg a szabadkeresztényekkel, meg a nem tudom kikkel nyitottakká váljunk, és értsük meg, hogy nem, nincs minden nálunk baptistáknál meg, hanem esetleg Isten adott a városban másnak többet van, amiből nálunk meg elhelyezett valamit, amire nekik volt szükségük. Hát kellett idő, amíg erre azért néhányan felzárkóztak. Halleluja! De ez egy más szintje volt a kijelentésnek. És honnan volt a kijelentés? A Szent Szellemtől. Ha én a saját tudásomra, vagy eddigi tapasztalatomra építettem volna, bezártam a szívemet. De fontos dolog, hogy az a Biblia tanulmányozásánál tudjuk, hogy a Szent Szellem a tanítónk. Így van? A Szent Szellem a tanítónk. És hidd el, Isten szelleme vagy úgy elvezet az igazság megismerésére. És kapaszkodjunk bele az ígéretbe, a Róma 8:14-15-ben, akik pedig Isten lelke, Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Szent Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Atyám az Isten, Abbá az Atya, Atyám az Isten, Apuci. Ugye? Tehát, hogy tiéd a vezetés, tiéd a Szent Szellem, benned lakik a Szent Szellem, akik átadtuk az életünket Jézus Krisztusnak. A harmadik dolog, Isten szól hozzánk. Igen. Hú. Ezt még elmondom, és aztán be is fejezem. Sejtettem, hogy sok lesz, de nem baj. Isten szól hozzánk. És ez mondani fogok egy-két megdöbbentő dolgot szerintem, amin én is meglepődtem egyébként, mikor tanulmányoztam az igét. Isten igéjén keresztül, az ő Szent Szellemén keresztül, és Isten emberein keresztül. Kettőről beszéltem, a harmadik az Isten embereit had. Támasztom alá néhány igével. Figyeljetek! Az 1 Sámuel 1:17-től olvasok, és aztán hozzáfűzök néhány gondolatot. Éli így válaszolt. Menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig azt mondta, nézd jó indulattal a szolgáló lányodra, Anna és Éli beszélgetése ez. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Ilyen döbbenetes dolog, egy meddő asszony gyötrődött, hogy nincs gyereke, elment, kiöntötte a szívét Isten előtt, és Isten szolgája mondott neki egy áldást. És ez az áldás, amikor Isten szolgája Szent Szellemmel együtt szólt, bement a szellemébe, a szívébe, és megszabadította őt. Menjünk tovább, ez Sámuel 2:20-tól. Megszületik a gyermek Sámuel, ahogy megígérték, elviszik az úrházába. Éli pedig megállotta Elkánát feleségére itt, és ezt mondta. Adjon neked az úr utódot ettől az asszonytól, a felajánlott gyermek helyett, akit felajánlott az úrnak. Aztán hazamentek, és az úr rátekintett Annára. És az teherbe esett, és még 3 fiút és 2 lányt szült. A gyermek Sámuel pedig az úrnál növekedett. Látjátok? Egyszerűen Szent Szellemmel együtt szólt Isten embere, és egy áldás ment az emberek szívébe, akik és befogadták Isten embere Szent Szellemtől jövő beszédét. És azért mégiscsak furcsa dolog, mert Éli, mint főpap, nem volt a toppon. Mint családapa sem volt a toppon, de Isten felkent szolgája volt. Az a szolgálatot azért elvégezte. Viszont megengedte a fiainak, hogy szentségtelen és tisztátalan életet éljenek az oltárnál. És nem fegyelmezte őket, nem intett őket, és nem fegyelmezte őket, és végül nem távolította el őket az oltártól, ezt Isten megtette. Ennek ellenére, mint Isten felkent, legitim papja, főpapja, a Szent Szellemtől betöltött ember volt, és a Szent Szellemtől jövő szavak áldásként hatottak ezeknek az embereknek az életére, aki el is befogadta. Nem tudom, te evangéliumi keresztény testvére, mennyire veszed ezt komolyan. Mondok valamit. Beszéltem egy katolikus ismerősömmel, nem mondom, hogy szent életet élt, de azt mondta, figyelj, elmegyek a templomba, azért, mert ott, mikor a pap áldást mond, én azt fogadom. És meggyőződésem, hogy Isten áldotta meg a vállalkozásomat. És ezért én minden vasárnap elmegyek a templomba. Mert hiszek az áldásban. Az én evangéliumi agyam kicsit... És akkor látom a Bibliában, hogy igen, Isten embereinek a Szent Szellem által kimondott beszéd, az nem közönséges beszéd. És nem mindegy, hogyan fogadjuk, az életünk, a sorsunk változik, vagy fordul ahhoz képest, ahogy fogadjuk az Isten kimondott igét és beszédét. Ugye nem igét hirdetett, hanem Istennel szólt együtt egy konkrét élethelyzetre. Döbbenetes, nem? Reagáljatok. Nekem az volt. Főleg a szövegkörnyezetet, a körülményeket tekintve. És Isten együtt tudott szólni az ember, és Isten pedig cselekedett az ő akarata szerint. Igen, talán még van egy kis időnk, és akkor megyünk még tovább. Engedelmesség és szeretet, ezzel kezdtem, és szerintem jó kerete lesz a korábban elmondottaknak. John Wesley a következőt írta, hogy amikor meghallod Isten hangját, bármilyen kijelentést kapsz is, teljes mértékben követned kell, mégpedig azonnal, ne késlekedj, amit elhatároztál, nyomban vitt véghez, amint lehetőséged nyílik rá. Ez az engedelmességre készív. Talán emlékeztek rá, mondtam egyszer, hogy egy hosszabb ideig imádkoztam, meg bőjtöltem egy dologért, kérdeztem az Urat. És ezt éjszaka is felkeltem, és akkor megint elkezdtem mondani az Úrnak, hogy válaszoljon nekem egy kérdésre. És hát ugye a Szentléleket elfárasztottam, itt a hetek óta toltam a dolgot, vagy megsajnált a Szentlélek, és azt mondta, várj egy kicsit, fogd be, csendben legyél. És akkor azt mondta a Szentlélek, ha azt mondanám, hogy igen, megtennéd? Hát jóra hangzott azért imádkozni, olyan nagy szent dolognak tűnt, és azt mondtam, Uram, hú, nem lennék kész rá, mert akkor nem jól imádkozol. Hát azért imádkozzál, ha szólok, meg tud tenni. Akkor azért, én fogok szólni, nyugodj meg. Amikor itt az idő, én meg fogom mondani, mit tegyél. Magadért imádkozzál, hogy amikor szólok, engedelmeskedni tudj. Ho-ho, testvérem. A Szentszerem szól, hogyha a szóhoz engedjük jutni. Gondolom, a Szentszerek úgy volt vele, mint egy jó pecás. Hadd fáradjon, hadd fáradjon. Mert még most nem fogadná el. Még annyira benne van abban, hogy miért imádkozik, meg el a képzeléseibe, hogy még nem tudja fogadni a szót, a kijelentést. Csodálatos Isten szellemével együtt működni. Két jól ismert igeszakaszt fogok olvasni most, és nagyon figyelj a szívedre te is. Ne pipáld ki, hogy igen, ezt én jól ismerem. Éled? Mozdulsz benne? Beleugrottál, belevetetted magad nyakig? Vagy csak tudod? Vagy tudom? Nézzétek, Máté 23:34-től. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadíceusokat elnémította Jézus, köré gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes szellemedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták, tehát ezt teszi megérthetővé a kinyilatkoztatást, a törvényt, vagy a proféták szavait. Aztán a János 13:34-től új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jézus feltámadását követően utána megy a hajótörött Péternek. Ő volt a főnök, azért őt vett elő. De nem csak ő volt hajótörött, a többi is. Mert egyébként a történetet János írja le. Tehát nyilván tudott ő is erről a témáról. Nézzétek meg, hogy Jézus, amikor a szeretetről tanít Péternek, egyben az engedelmességről is tanít. És ez elválaszthatatlan a kettő Jézus tanításában. A János 21:15, és ugye a 17. versig tart maga a beszélgetést, és csak az első verset olvasom ebből a szakaszból, miután ettek, ugye megetette Jézus őket, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretszed agapé szeretettel, feltétel nélkül szeretettel engem, mint ezek. Halászat, halak, háló, biznisz, stb. Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy fileóval, tehát a baráti szeretettel szeretlek. Jézus azt mondja, hogy a Isten szeretete benned van-e irántam. Péter azt mondja, bennem van a baráti szeretet irántad. És mit mond neki? Igen, tudom, hogy tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, hogy legeltesd az én bárányaimat. És ugye ez a három beszédben, minden háromban van egy megbízás is, egy szolgáltató felhívás. Tehát látjátok, hogy a Jézus iránti szeretet az egybe van fogva a szolgálattal. A szolgálat engedelmességével. Nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. És Péter a beszélgetésében is ez van benne, hogy a szeretet benned elvégzi, hogy örömmel fog szolgálni. És majd később mondja neki, hogy még az életedet is odaadod. Jézus a 14-15-ben a János evangéliumában ezt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, és ugye itt a szeretet szó itt is, az agapé szeretet van. Tehát azt mondja a Jézus, hogy ez a szeretet, ami bennetek van, ezt kaptátok. Tehát ez továbbadott, viszont szeretetként van bennetek, és azt mondja, a tiszta forrása a szeretetnek az Isten önzetlen, számítgatás nélküli, Jézus Krisztus kereszt halálában, a bűnénkért odaadott életében megmutatott szeretet. És azt tudom neked mondani, testvérem, így áll jó sokat ebből a tiszta forrásból, ebből a tiszta szeretet vízből, azért, hogy minél több legyen benned is ebből a szeretetből, ami aztán mozdítani fog a szolgálatra, mozdítani fog a jóra, mozdítani fog az Isten iránti szeretetre, mozdítani fog az emberek iránti szeretetre, és mozdítani fog azokért való imádságra is, akik gyűlölnek téged. Hogy megtérjenek az imádkozót nyilván. Tehát ne azért imádkozni, hogy megáldj őket Istennek, mondd meg, hogy miért, hogy áldjanak. Hát az, hogy megtérjenek. Még hogy jobban meg is áldja őket, hát ne is imádkozz. Még több erejük legyen, rosszat csinálni, jogat Isten azért külön válogatja, hála neki. Tehát azért nem minden imádságot hallgat meg, de minden imádságot meghal, csak nem mindent hallgat meg. Halleluja. Örülsz neki, nem? Nem annyira? Gondold végig. Igen, hát akkor már megyünk. És az utolsó pontom a Márk 1.17. Így szólt hozzájuk Jézus. Jöjjetek utánam, és emberhalászokká tesztek benneteket. A tanítvány és a következménye, a megsokszorozódás. Spurgeon mondását idézzük fel újra. Valakit evangelizálni vagy megtéríteni nagyobb csoda, mint egy vakot látóvá tenni, vagy egy sántárt meggyógyítani. Az evangelizálás gyümölcse a megtérés, az isteni hatalom csúcsfoka, és a csodák ne továbbja. Milyen helyet foglal a szívünkben az emberek megtéréséért való könyörgés? Napi ima témáink között van? Imádkozunk név szerint emberekért, akik körülöttünk még elveszett állapotban vannak, menetelnek, masíroznak a pokol felé, a kározat felé, a házi csoportokon, mikor imádkozunk. Imádkozunk név szerint elveszett emberek megtéréséért. Halleluja! Halleluja! Legyen ott az ima témáink között. Nem újjon el ima, hogy nem imádkoztok, és a Szent Szellemnek az újongását fogjátok tapasztalni bensőtökben. Elkezdtek imádkozni. Hálát adtok, bűnfalatok, dicsőítettek, kértek magatoknak is minden, kenyeret, stb. Megbocsátást. És akkor elkezdtek imádkozni, elveszett lelkekért, a Szent Szellem elkezd bennetek buzogni. Elhiszitek? Isten Szellem elkezd újongani bennetek. Ó, halleluja! Halleluja! Végre, végre megérkezett! Ó, atyám! Már nem csak maga körül forog. Nem csak a gyülekezet belterjességén gondolkodik, hanem gondolkodik az én királyságomban. Így szól az atya. Halleluja! Annyira örülök neki. És Isten szellemi elkezd erővel, eleven frissességgel megelveríteni, gyakorolt, próbáld ki! Hidd el! Tudod, szoktam mondani, hogy ez ébredés, méghozzá ráébredés. Ez egy ráébredés. Én ezt úgy neveztem el. És én is így szoktam lenni, annyira szoktam, hogy elsimulok, ellaposodok, ellangyosodok. És aztán Szent Szellem jön, megelevenik, megfrissít, elkezdek úgy normálisan imádkozni, és a Szent Szellem megelevenít, megújít, és úgy örül neki. Úgy örül neki a Szent Szellem. Amikor elkezdek név szerint imádkozni ezért, azért, amazért, és visszatér újra a pezsés a szellemembe. Igen. És hogy imádkozni azért, hogy atyám, nyisd meg a szívüket. Atyám, adj szavakat nekem, adj lehetőséget nekem, hogy tanúbizonságot tegyek. Ments meg őket! És amikor elkezdesz imádkozni, alkalmassá válsz. Ez az útja az alkalmassá válásnak. Hogy tanúbizonságot tegy Jézus Krisztusról. Az alapja mégis, kérjétek az aratásulát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. És ott vagy te, már mindjárt benne is vagy az aratásba. Az lesz. És akkor összefoglalva, nagyon köszönöm a türelmeteket. Én nekem nagyon nagy hála van a szívembe, értetek, hogy ilyen nagyon jó fejek vagytok. Egy utolsó felsorolás jön, összefoglalva, tehát a tanítványozás szeretettel. Első dolog, olvassuk együtt, hogyha látjátok, a folyamat egyszerű. A tanítványozás folyamata egyszerű. Létezhetetlen, hogy Isten valami olyat talált ki, ami az egyetemet kell végezni. Hát a halászok, egyszerűen halászok voltak. Hát akkor elment volna a fő egyetemre Jézus. Onnan kell, nem a parton a halászháló mellől szedtem össze a írásokban járatlan embereket. Ezeket fogta össze, mert ezek tudta, hogy nincs annyira tele a lelkük a sok okoskodással, mint a farizeusoknak, meg a törvénytudóknak, akik kísérteni mentek őt, nem tanulni tőle. Ezeknek a szíve nyitott volt, még szabad volt, hogy tanítható legyen a szívük, a szellemük. Tehát egyszerű, a tanítványozás folyamata egyszerű. A tananyagunk a Biblia, tanára Szentlélek vagy a Szent Szellem. Legfontosabb az engedelmesség. A végeredmény a sokszorozódás. Amen.